Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Eltelt a nyár, ismét új részekkel jövünk, és reményeink szerint jövő nyárig nincs is megállás. Új műsorba kezdünk, mostantól minden szombaton jön a Lélekben. Napjainkban szerintem óriási divatja van a pszichológiai diagnózisoknak. Alig van olyan hétköznapi baráti beszélgetés, hogy valaki ne ismerne rá a másikban egy lelki betegségre vagy tünetegyüttesre. Holott úgy gondolom, ezt alig hanem meg kellene hagynunk a szakembereknek. Nem árt, ha tartózkodunk a felületes címkézéstől. A műsorban minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget, betegséget járunk majd körül. Az a célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázva mutassuk be azokat, és főképp oszlassunk el meg annyi tévhitet, népszerű hiedelmet. A műsor első felében mindig egy szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk beavatódni az adott betegség lényegébe. A műsor második felében pedig egy betegségben érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléséről, megküzdéséről, tapasztalatairól. Hát, ha egy kicsit megértőbbek leszünk, és kevésbé ítélkezünk majd egy-egy tünetegyüttes láttán. Szóval, elkezdjük. Elsőként a bipoláris zavart, vagy bipoláris depressziót ismerjük majd meg dr. Vizin Gabriella, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta segítségével. Micsoda pontosan a bipoláris depresszió? Hogy definiálna?
A bipoláris affektív zavar, a hangulatzavarok egy típusa tulajdonképpen. A bipoláris affektív zavar a hivatalos néven két jelentős fázisból tevődik össze, a depresszióból és egy úgynevezett mániás fázisból, ami valahol egy pont az ellenkezője a depresszív állapotnak. De depresszív az egy ilyen lenyomott, elkeseredett, szomorú, dekoncentrált, nagyon nehéz állapot. Ezzel szemben a mánia viszont egy ilyen fellazult, picit azt mondanám kritikátlan, grandiózus, tehát ilyen nagyzásos állapotba tud belecsúszni.
Mind a kettő szélsőség?
Nem. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy igazából a bipoláris affektív zavarnak több típusa létezik. Van az egyik típus, az úgynevezett bipoláris egyes zavar, amelyben az úgynevezett diagnosztikai kritérium, vagyis hogy ami szükséges ahhoz, hogy azt mondjuk a személyre, hogy igen, itt bipoláris egyes zavarral van dolgunk, az az, hogy legyen neki legalább egy úgynevezett kifejlett mániás fázisa, vagyis hogy teljes egészében lefedje a mánia diagnosztikai kritériumait. Itt még nem is biztos, hogy szükség van a depresszív fázisra. A mániára van szükség. Bipoláris kettes zavarban, ott viszont szükség van a diagnózishoz egy mély depresszív fázisra, és hipomániás fázisra.
Az a felhangolt.
Az a felhangolt, a hipomániás a felhangolt fázis, ami azt jelenti, hogy azért hipománia, mert hogy nem teljes mánia, rövidebb ideig tart, a funkcióit többnyire el tudja látni a személy. Nagyon kreatív dolog egyébként a hipomániás állapot. Rendkívül sok kreatív ember nél tapasztaltunk és tapasztalunk akár hipomániás állapotot, ami azt jelenti, hogy nincs a hipomániás állapotban nincs szükség kórházi kezelésre. A hipomániás állapotot a környezet nagyon sokszor úgy észleli, hogy valahogy olyan boldog, olyan jó kedve van, olyan energikus, és ahhoz képest, hogy a múltkor még olyan lehangolt volt, és kedvetlen, és akár hónapokig is elhúzódóan nagyon szomorú, ahhoz képest most jóval felhangoltabb állapotban van, ám de ez, jó, örülünk neki, jaj, de jó. És hogy ez a hipomániás állapot, és itt egy picit talán kötném is ehhez azt, hogy azért ennek van egy ilyen normális, a normalitáshoz közeli állapota, vagy szintje. Tehát, hogy a hipománia ugyan diagnosztizálható állapot, de hogyha spektrumban gondolkodunk, vagyis hogy azt gondoljuk, hogy akár mi magunk is néha adhatunk ilyen tüneteket, például nagyon mély fáradtságot követően, másnap lehet, egy picit kritikátlanabbak vagyunk, valahogy megpróbáljuk végigcsinálni azt a napot, ez egy normális állapot.
De mi a különbség a kedély ingadozás és a bipolaritás között? Mert mindannyiunknak lehetnek jó, rosszabb szakaszai, De mégsem beszélhetünk bipoláris depresszióról, tehát mi a határvonal?
A határvonal az, azt kell mondjam, hogy bipoláris affektív zavar az egy megbetegedés. Tehát a határvonal az ott kezdődik, hogy mennyi ideig tart az állapot, és hány tünete van a személynek. De ez nem tűnik jónak egyébként, ez a fajta osztályozás, ezzel kapcsolatban már egyre több kritikát kap a szakma, hogy nem biztos, hogy ilyen formán kéne osztályozni a betegségeket, hogy egy fajta ilyen, nem tudom én, egy ilyen kategória, és hogyha ebből akárhány tünet érvényesül, és azt mondjuk rá, hogy igen, ebben az esetben bipoláris affektív zavarral van dolgunk, ez valahol a címkézésre is lehetőséget ad.
Igen ám, de hogyha valakinek vannak kedélyingadozásai, és mondjuk nagy hullámvasutat jár be, vannak azért ilyen típusú emberek. Igen. Ő maga hogy tud ráeszmélni arra, ha rá kell?
Igen.
Hogy ő most bipoláris depresszióban szenved, ahogy egy labilis személyiség.
Nagyon fontos, amit most mondott, a bipoláris affektív zavar tünetei nagyban átfedhetnek különböző más pszichés nehézségekkel. Például pont a labilis állapot, ez az úgynevezett borderline személyiségzavar, ahol az ingadozás, a hangulatingadozás egy napon, vagy akár egy órán belül megtörténik.
Ez most a borderline személyiségzavarra
jön. Igen. Ezzel szemben a bipoláris affektív zavarban napok, hetek, akár hónapokig, többnyire a depresszió akár hónapokig elhúzódó állapotot jelenthet.
Anélkül, hogy a másik fázisba, tehát a hipománba, a felhangoltba átcsapna.
Így van. Így
tehát
van.
Onnan lehet megkülönböztetni, hogy az időszaka a bipoláris esetében sokkal kiterjedtebb.
Abszolút. És mélyebb.
És mélyebb, mint egy instabilabb személyiség esetén, ahol nagy amplitúdók nagyon rövid időn belül beállhatnak.
Abszolút, így van.
Mi váltja ki mindez a szervezetben?
Ez egy nagyon komplex kérdés, erre vannak modellek. A lényege az, hogy a bipoláris affektív zavar elsősorban biológiailag meghatározott nehézség, de a környezeti tényezők hatással lehetnek rá.
Ez genetikailag kódolt?
Így van.
De mi történik? Tehát itt az idegpályák keszekuszaságáról van szó, valami felfokozottságról van szó, tehát csak hogy nagyon egyszerűen megértse egy átlagember, és én aztán feltétlen e tekintetben a fehér papír vagyok, mert mondjuk úgy, hogy biokémiailag eléggé gyéren vagyok bútorozva, de hogy mi történik a szervezetben?
Ez a lényeg, amit most mondott, hogy biokémiai folyamatokat határoznak meg különböző genetikai hátterek, háttérfolyamatok, és hogy ezek a biokémiai folyamatok fogják beindítani. Szerotonin, dopamin rendszer szerepére vannak kutatási eredmények. Tehát, hogy igen, biokémiai folyamatok, úgynevezett neurotranszmitterek határozzák meg.
Hogy az agyban?
Igen.
Történnek bizonyos fajta elváltozások időszakosan?
Nem feltétlenül strukturális, bár strukturális, tehát hogy a strukturális elváltozásokra is találnak példákat, de inkább funkcionális.
Ami ez mit jelent?
Ez az, hogy ott különböző neurotranszmitterek egymásra hatása, illetve azok befolyása az idegrendszer strukturális összetevőire, idegsejtekre, ez határozza meg alapvetően a betegségnek a megjelenését.
Ugyanakkor azt mondta, hogy ez csak, ha úgy tetszik, a dobbantója mindennek.
Így van.
Tehát van egyfajta érintettség, vagy kódoltság.
Igen.
De kell hozzá más is?
Igen. Most mondok egy modellnevet, ez a vulnerabilitás stressz modell, vagy diatézis stressz modell, ami a legtöbb mentális zavar...
Hát ezt meg fog kelleni magyarázom.
Igen, ezt el is magyarázom már is. A legtöbb mentális zavarban azt gondoljuk, hogy van egyfajta sérülékenység, ami genetikailag, biológiailag meghatározott elsősorban, és hogyha ehhez valamilyen olyan külső környezeti hatás társul, akár annak van egyfajta rendszeressége, akkor lesz nagy eséllyel, akkor fog kialakulni nagy eséllyel az az adott megbetegedés. Bipoláris affektív zavar esetén ezek a hatások, ezt kutatásokkal próbálták bizonyítani, hogy vajon mik lehetnek azok a hatások, amelyek ezt elsősorban befolyásolják, és arra utalnak a jelek, hogy, és ez más mentális zavarokkal kapcsolatban is igaz, a bántalmazás, tehát hogy a kora gyerekkortól kezdve, akár családon belül, akár családon kívüli bántalmazásnak van, lehet ennek jelentős szerepe, de hogy itt a bántalmazás kategória, mint ilyen nagy ernyőfogalom, ezen belül nagyon érdekes, hogy az emocionális bántalmazást emelték ki.
Verbális abúzus.
Így van.
Például.
verbális abúzus, elhanyagolás, ilyen-olyan módon történő nagyon kritikus millió
érzelmileg. Veszteségélmény.
Akár az is, bár maga a veszteség élmény önmagában nem kóroki tényező, de a veszteség élményre való reakció és az annak a feldolgozásának a miensége az lehet olyan, aminek ez lehet a következménye.
Tehát, ha jól értem, mindez, vagy mindezek még nem váltanának ki bipoláris zavart, de a genetikai kódoltság viszont megteremti.
Abszolút.
Ennek a keltezését.
Így van, ezt mondhatjuk.
Tehát a kettőnek együtt kell együtt járnia
ahhoz. Hát vagy több dolognak, többféle genetikai mintázatnak, illetve többféle külső környezeti tapasztalatnak. És hogyha ezek így együtt jelennek meg, akkor van arra nagy esély, hogy a bipoláris affektív zavar megjelenhet valakinél.
Hogy jelentkezik ez először?
Jelentkezhet ilyen késő serdülőkori kezdettel, és jelentkezhet felnőttkori kezdettel, mondjuk olyan 40-50 éves kor körül. Nagyon sokszor egy depresszív fázissal kezdődik.
Tehát lehangolt fázissal.
Igen.
Buskomortság, elhanyagoltság, reménytelenség, talajvesztettség.
Pontosan. Ezzel kezdődik, és ezért lehet, hogy elsőre nem ismerik fel, hogy itt egy bipoláris affektív zavarral van dolgunk. És majd később, amikor esetleg megjelenik a mánia vagy a hipomániás fázis, akkor derül fény arra, hogy itt egy bipoláris affektív zavarral van dolgunk.
És ez a kulcsa, ugye?
Igen.
Tehát, hogy kell, hogy a depresszív időszakot valamikor fölváltsa egy hipománia.
Igen, így van. Muszáj, hogy megjelenjen egy mánia vagy hipománia ahhoz, hogy bipoláris affektív zavar tudjunk diagnosztizálni.
Ha nagyon egyszerűen szeretnénk különbséget tenni a klasszikus értelemben vett sima depresszió és a bipolaritás között, akkor azt hiszem, hogy a határvonal itt húzódik meg, hogy egy depressziós esetén nincsenek ekkora amplitúdok, tehát ott csak depresszió van jelen, lehangoltság, buskomorság, sötét gondolatok, míg egy bipoláris esetén ugyanúgy a másik végpont is
abszolút
megjelenik, tehát ez a fajta felfokozottság váltja a lehangoltságot.
Így van, nagyon gyakran így történik.
Ezek milyen gyakran váltják egymást?
A depresszív fázis az akár hónapokig kitarthat. A mániás fázis az 4-7 nap, ez a diagnosztikai kritérium, nyilván ennél hosszabb szokott lenni, ez mondjuk néhány hét. Többnyire néhány hét. És utána vannak azért normál fázisok is, amikor milyen normál hangulati állapotban van a személy, nincsenek se lefelé, se felfelé történő kilengések, vagy ilyen kimozdulások.
Ilyen is megfigyelhető? Az én egyik kérdésem arra vonatkozott volna, és az én egyik mondjuk úgy, hogy nyakon csípésem az ott érhető tetten, hogy az ilyen típusú embereknél nincs középhőmérséklet.
De.
Van?
Van, létezik középhőmérséklet, így van. Tehát lehetséges az is. Tehát nem csak depressziós és nem csak mániás fázisban élik az életüket, hanem vannak normál periódusok is.
Amikor valaki, és megakasztottam, 15-16-17 évesen észrevesz magán egy ilyen depresszív tünetegyüttest, az hol lehet nyakon csípni? Ha nyakon lehet csípni?
Az első mániás fázisnál lehet ezt nyakon csípni.
A felfokozottságnál. Mit tud tenni egy szülő, ha tapasztal egy ilyet a kamasz gyerekkel?
Igen. A bipoláris affektív zavar kezelése az mindenképpen pszichiáteri ellátást igényel.
Azonnal? Egy kamasz esetén is?
Tulajdonképpen a legjobb, hogyha mielőbb eljutunk egy pszichiáterhez.
Nem is pszichológus, vagy pszichiáterhez.
Így van.
Miért kell pszichiáterhez menni?
Mert gyógyszeres kezelés az elsődlegesen választandó ezekben a helyzetekben. Úgy nevezzük ezeket a gyógyszereket, hogy fázis profilaktikumok, például a lítium volt az első ilyen nagyon komoly és nagy felfedezés, hogy ez egy olyan szer, ami az ilyen esetekben jelentős segítséget ad.
Normalizálja kilengéseket?
Így van.
Tehát szabályozza így a szélső értékeket?
Így van. Tehát ilyen hangulat stabilizálónak is nevezhetjük.
Uh-huh.
Igen.
Emellé ugye szükségeltetik terápia is.
Igen.
Úgy hatékony a kettő együtt?
Igen, erre vannak kutatási eredmények, hogy elsősorban a depresszív fázis tüneteit nagyon szépen lehet mérsékelni pszichoterápiás segítséggel.
Ez önismeret kérdése, ha jól sejtem?
Önismeret, és ezt úgy hívjuk, hogy pszichoedukáció, ami azt jelenti, hogy mi megtanítjuk a személynek azt, és közösen rájövünk arra, hogy melyek azok a tényezők, amelyek esetleg befolyásolhatják a mániás fázis kialakulását, és milyen tünetekkel jelenik meg nála a mániás fázis például, és ebben az esetben ő maga már észleli azt, hogy na most kell segítséget kérnie, mert jön a mánia. Tulajdonképpen a bipoláris affektív zavar kulcsa az az, hogy a mániás fázisban megnyerjük a szemét arra, hogy működjön velünk együtt.
Miért mániás fázisban legyőzhetetlenség érzés lesz úr rajta, és úgy gondolja, hogy ő sebezhetetlen, nem szorul segítségre?
Így van. Így van. Azon túl, hogy biológiai meghatározottsága van ezeknek a fázisoknak, itt is a fokozott stressz és a fokozott külső környezeti körülmények vagy hatások befolyásolhatják azt, hogy ott megjelenik a depresszív fázis. Tehát, hogy azért ez általában nem csak úgy légből jelenik meg, hanem ennek van valamilyen külső környezeti tényező is, ami hatással van.
Sikertelenség élmény mondjuk beindíthatja?
Például sikertelenség élmény, kudarc, veszteségek adott esetben, és hasonló olyan jellegű élethelyzeti stresszek, amelyek családon belül konfliktus, és hasonló ilyen jellegű szituációk, amelyek ezt az állapotot beindíthatják. És a másik nagyon nagy veszély, ez az öngyilkosság veszélye.
A lehangoltság ideje.
A bipoláris affektív zavar jelentős mértékben meghatározhatja az öngyilkossági kísérletek számát, tehát ugye azért jóval magasabb arányban fordul elő bipoláris affektív zavarral küzdő körében az öngyilkosság, mint nem bipoláris affektív zavarral küzdő körében.
Még a depressziósokhoz képest is?
Nem, a depressziósok, a kezeletlen depressziósok aránya magasabb az öngyilkosságot elkövető körében.
Tehát, mint a bipolaritás.
Így van.
Én ott 20%-ot olvastam, ez reális lehet?
Körülbelül
tehát
igen.
Tehát 5 bipolárisból az egyik megkísérli élete
során. Van. Így van. És ami érdekes, hogy abban a depresszív fázisban, amiben a bipoláris affektív zavarral küzdő benne van, az egy olyan gátoltságot is jelent, hogy abban nagyon ritkán követnek el. Még hogyha vannak is halállal kapcsolatos gondolataik, nem ez a jellemző.
A gátoltság alatt mit értünk?
Egy ilyen mozgásbeli és egyéb más ilyen motivációbeli gátoltság. Viszont abban az annál a pontnál, amikor a mély depresszióból elkezd a személy kijönni, és ez nincsen jól kontrollálva mondjuk pszichiátriai szempontból, vagy akár eljut addig a pontig, hogy átcsap egy mániába, ott annak van a legnagyobb valószínűség, hogy annál a pontnál fordul, vagy teszi meg azt az öngyilkossági tervet, amit előtte esetleg megfogalmazott magának.
De miért? Pont a hipomán fázis kezdetén kellene, hogy legyen egy ilyen felfutásos szakasz, amikor a reményteliség és öngrandiózusságot említett, urrá lesz rajta, és elönti őt valamifajta önbizalom.
Ott még nagy eséllyel az érzelmi állapota ugyanaz a lehangolt állapot, viszont már motiváltabb, picit energikusabb, több indíték van benne, tehát, hogy valójában nagyobb energia van benne, és akkor az ilyen jellegű cselekvéseket nagyobb eséllyel fogja végrehajtani egy bipoláris affektív zavarral küzdő.
Mert hogy gátoltság alatt ön azt érti, hogy amikor a lehangoltság nyert teret, akkor annyira tespett, vagy annyira bénult az ember,
igen.
Hogy tulajdonképpen még az önmaga ellen való fordulás is nagy energiákat emész fel.
Így van. Pontosan erről van szó.
Tehát csak ez a gátja az esetek igen jelentős részében.
Egy jelentős részében, igen. Egy másik részében meg nem feltétlenül jelennek meg öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok vagy terv. Nagy valószínűséggel megjelenik, de nem feltétlenül.
Ugye úgy kell elképzelni a felfokozottságot, ön grandiózus jelzőt használt, hogy olyankor az ember elpusztíthatatlannak, legyőzhetetlennek, lankadatlannak érzi magát. Ő tisztában van azzal, hogy ez most egy kimerevített és egy kifeszített pillanat?
Nincs. A betegség belátás általában nagyon gyenge ezeknél a betegeknél. Pont erre utaltam az imént, hogy a bipoláris affektív zavar kezelésének a kulcsa az, hogy a mániában megnyerjük a beteget. Tehát az, hogy a mániás fázisban el tudja azt fogadni, hogy neki gyógyszeres kezelésre van szüksége. És az az állapot, amit ön említett, az az állapot általában elvezett egy teljes kifejlett mánia kialakulásához, és ott viszont kórházi kezelés majdnem biztos, hogy szóba jön. Mert ott azért önmagára és másokra is adott esetben veszélyeztető lehet a személy, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy eladja a családi házat, mert ő nem tudom én világkörüli útra szeretne menni, és mindenféle olyan dologba keveredik, amelyek adott esetben veszélyeztetik a saját életét, vagy akár a környezetének a jólétét.
Annyira ambíciózus és becsvágyú, hogy önveszélyessé válik.
Abszolút, így van. Abban az esetben, hogyha ilyen hipomán fázisban gondolkodunk, akkor az például lehet egy nagyon kreatív dolog, annak meg vannak a maga előnyei is, írók, ugye Virginia Woolf, vagy másokat is említhetünk, színészek, vagy akár Winston Churchill is küzdött ezzel a megbetegedéssel, ennek ellenére nagyszerű dolgokat hajtottak végre.
Lehet, hogy nagyon gonosz a felvetésem, és előre elnézést kérek érte, de ha már Winston Churchillt említette, ez nem lehet gátja a józan ítéletalkotásnak és döntéshozatalnak?
A mániás fázisban de. Abszolút így van. Viszont az a kérdés, hogy mániás fázis teljes egészében kifejlődik-e, vagy a hipomániás fázisban marad a személy, ami azt jelenti, hogy jól funkcionál, kreatív, nagyon jól építi a presztízsét adott esetben, nagyon nagy a munkabírása, a terhelhetősége. Ebben a fázisban könyveket lehet írni, szoktak is írni.
Mert van benne valami megszállottság, valami szenvedély, valami elpusztíthatatlanságba vetett hit.
Igen, de hogy ez nem annyira súlyos, mint a kifejlett mánia, ami viszont már átcsaphat egy a realitástól nagyon elszakadt állapotba.
Ennek kulcsa a gyógyszeres kezelés.
Így van.
Churchill esetén például ez így volt? Tehát, hogy ezt tudta
Churchill
szabályozni?
Esetében szerintem még nem volt lítium, attól tartok. Abban az időben, most nem tudnám megmondani, hogy mikor fedezték fel, de hogy én szerintem akkor tájt még nem volt lítium.
Tehát egész egyszerűen nála valami szerencsés együtthatók miatt ez nem fejlődött ki, vagy nem szabadult el?
Vagy igen, vagy valóban a hipomániás fázisban meg lehetett őt tartani. Széchenyi Istvánnal kapcsolatban is ez a feltételezés, hogy ő is egy bipoláris affektív zavarral küzdött, és hogy a hipomán fázisaiban nagyszerű dolgokat hajtott végre.
Miért van az a tévhit, és szerintem ez az egyik legnagyobb tévhit elmélyülve ebben a betegségben, hogy nem kell elmenni pszichiáterhez, a gyógyszerek teljesen leszedálják az embert, a gyógyszerek aztán teljesen, nem tudom én, varástalanítják az ő alkotói energiáját, enerváltá teszik. Ugye ezek nem igazak?
Ebben van némi igazság. Ezeknek a gyógyszereknek van mellékhatásuk. Viszont egyrésztről, hogyha jól beállítják őket, akkor a mellékhatások megjelenése kevésbé valószínű, vagy kevesebb mellékhatás jelenik meg, mint akkor, hogyha ezek nincsenek jól beállítva adott esetben. Tehát ugye ez egy pszichiátriai gondozói feladat. Másrésztről ezek a gyógyszerek valóban okozhatnak mellékhatást, de valószínűleg sokkal több az előnye annak, hogy szedi, mint az, hogyha ezeket nem szedné. Azt kell értenünk, hogy ez egy olyan krónikus megbetegedés, ami folyamatos kontrollt és folyamatos kezelést igényel. És hogyha ezt megkapja a személy, a beteg személy, akkor abszolút jól tud funkcionálni a hétköznapi életében, abszolút tudja vinni az életét.
Tud teljes értékű párkapcsolatot
tud
fenntartani és létesíteni?
Tud.
Arról tudunk egyébként valamit, hogy Magyarországon ez kb. Hány embert érinthet?
A bipoláris affektív zavar? Világszerte, de Magyarországon is egyébként a teljes populációban olyan 3% körül.
100-ból 3 ember.
Igen. De ebben a 3 emberben benne van a bipoláris 1-es és a bipoláris 2-es típusú megbetegedés is. Az unipoláris depresszió gyakorisága, élettartam gyakorisága 18%.
Ez mit jelent pontosan lefordítva?
Ez azt jelenti, hogy élete során az emberek 18%-a küzdhet major depresszív zavarral, ezzel az unipoláris depresszióval.
A hagyományos depresszió.
A hagyományos depresszióval.
Minden 5. embert élete során egyszer, vagy mondjuk 6. embert megcsaphat a depresszió szele.
Így van. Így van. És hogy ezt valahogyan ilyenkor elfelejtjük, vagy nem veszünk róla igazából tudomást, akkor amikor ilyen formán a diszkrimináció vagy a stigmatizáció adott esetben megjelenik ezekkel az ilyen típusú betegekkel szemben, bármelyikünk belekerülhet egy ilyen állapotba. A bipoláris affektív zavar másik terület, de a major depresszív zavar, amiről most beszélgetünk, ez viszont bármelyikünket érintheti.
Hát csak oda lyukadunk ki most már sokadik beszélgetés útján, hogy a legfontosabb, hogy ne címkézzünk, és ne próbáljunk meg stigmatizálni senkit, hanem inkább a megértés oldaláról közelítsük meg. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Dr. Vizin Gabriella után következzék Kácsor Zsolt, író, újságíró. 2000 és 2015 között a Népszabadság főállású debreceni tudósítójaként dolgozott. 2016-ban Budapestre költözött, a lap kulturális rovatának belső munkatársa lett. Ott dolgozott a 2016-os őszi megszüntetéséig. Rendszeresen publikált a mazsihisz.hu-n, a Népszavában és az Élet és Irodalomban. Emellett sikeres tárca és regényíró. Legutóbbi könyvében megrázó őszintességgel tárja fel saját bipoláris zavarának stációit és poklát. Úgy tudom, nyafi betegségnek hívod ezt a bipoláris depressziót. Miért?
Azért hívom nyafi betegségnek, mert sokszor úgy érzem, mintha egyszerű nyafogás volna. Hát tudom, hogy nem az, de mikor szégyellem, és elég sokszor szégyellem, hogy mit nyafogok én, mikor az emberiség azon kevés hányadához tartozom, amelyik a művelt világban él, és nincsenek ivóvízgondjai, hogy én képes vagyok ilyen modern világban, ahol az élet túlélési lehetőségei adottak, nyafogni. Persze nem nyafogás ez, hanem betegség, tudom én, de ezzel igyekszem élét venni ennek.
Kinek szoktál úgymond nyafogni?
Hát voltak éppen senkinek. Pszichológusnak kellene, minden sorstársamnak, aki bipoláris depresszióban szenved, javaslom, hogy menjen el pszichológushoz. Ne rólam vegyen példát, mert én nem mentem el, én pszichiáterhez járok, azt is javaslom, de azt mondják a szakemberek, hogy a pszichiátriai kezelés a pszichológiai szegmensével együtt hatékony igazán.
És te miért nem jársz pszichológushoz?
Nem vagyok képes elképzelni azt a helyzetet, hogy én egy vadidegen embernek szemtől szembe elmondjam, hogy mi bánt, ami azért megdöbbentő, mert voltak éppen több mint 30 éve írok tárcákat, és egy csomó dolgot megírok, ami belül van, de hát az könnyebb, mert akkor nem szemtől szemben az olvasó, hanem a papírnak írsz. De azt, hogy mi zajlik, azt nem, belül azt arról nagyon nehéz, beszélni, írni sokkal könnyebb róla.
Senkinek nem beszélsz róla?
Hát jó, néhány van közeli. Van egy szerelmem, március óta neki szoktam néhány dolgot mondani, viszont ebben az évben még nem volt lejtmenet, tehát nem volt lenti szakaszom, tehát nem feküdtem be az ágyba egy hétre, 10 napra, ahogy ilyenkor szoktam, évente egyszer-kétszer, hát ha megúszom. Olyankor nem szeretek beszélni senkivel is, nem is. Utólag szokták megkérdezni a barátaim, hogy miért nem hívtam fel őket, hogy mit segítettek volna. Hát persze, hogy nem hívtam fel őket, mikor nem akarom, hogy lássanak olyankor, mert nem akarok beszélni olyankor.
De ilyenkor arra nincs igényed, hogy mással beszélj, vagy restelled?
Magamra nincs igényem. Nem akarok lenni. Nem akarok. Tehát minél hamarabb túl akarok esni magamon. Túl akarok esni rajta, hogy ez a hülye nyafi rám jön, és akkor és még másokat is tereljek vele, aztán nem.
Hogy kezdődött mindez nálad? Mi volt az első tünet?
Én nem tudtam, hogy depressziós vagyok. 1996-ban a bal felem érdekes módon úgy viselkedett, mintha lebénult volna. Úgy mentem az utcán, mint egy szélütött. És nem húzom sokáig, de mindenféle kivizsgálásokon voltam, neurológia, nem tudom mi, és kiderült, hogy semmi szervi bajom nincs, és azt mondta az orvos, a neurológus, hogy menjek el pszichiátriára, ami persze jót röhögtem, hogy nekem effektíve alig érzem a bal felemet, miért menjek pszichiátriára. És sajnos ott derült ki, hogy van egy ilyen... Akkor egyébként úgy emlékszem, hogy mániás depressziónak hívták, nem tudom miért lett bipoláris a neve. És 96 óta szedek gyógyszereket azzal a megszorítással, hogy volt 3 alkalom, amikor le akartam jönni a szájáról, Hát úgy éreztem, hogy nagyon mérgezem magamat. Ezek fél éves, egy éves időtartamúak voltak, de senkinek nem javaslom ezt. Szóval gyógyszer nélkül ezt nehéz átviselni.
Megijedtél, mikor ezt közöltek?
Nem ijedtem, megcsodálkoztam. És azt gondoltam, hogy pár év is akkor kapok gyógyszert, pár év is akkor jobban leszek. És akkor kiderült, hogy ez nem így működik. Azt magyarázta az orvos, hogy ezt ilyen cukorbetegségként kell felfogni, hogy életed végéig cukorbeteg vagy, és szeded a gyógyszerét, akkor nem lesz probléma. És hát én egy ilyen, hogy is mondjam, pszichés cukorbeteg vagyok.
Tudsz rá itt tekinteni?
Nem. Nem. Szégyellem, meg nem szeretem.
Van bármilyen, nem is tudom, mi a jó szó, jó téteménye, hogy haszna ennek a betegségnek? Akár íróként, akár magán
emberként? Csak íróként. Tehát nagyon megtermékenyítő hatással van a asszociációs bázisodra.
Szárnyalóbb?
Nem szárnyalóbb, hanem olyan képek és szóképek és hasonlatok és jelenségek tárolnak föl előtted, amik elképzelhető, hogy nem tárolnának fel, hogyha nem volnál depressziós, de ugye nincsen összehasonlítási alapom. Tehát vannak zseniális írók, akik tudtommal nem szenvednek semmilyen betegségben, és elképesztő jó írók. Tehát én nem azt állítom, hogy minden írónak kell, hogy legyen valami biblia. Én azt állítom, hogy nálam voltak olyan írások, amelyeknél tudom, tehát ha föllapozom a könyvet, tudom, hogy ezt a betegség írta, és nem én.
De ezt a felfutásos időszakban? Akkor érted, hogy igazán...
Nem. A pörgős időszak az nagyon nevetséges. Olyankor nem. A lenti szakaszok azok nagyon megtermékenyítő hatásúak.
De amikor viszont a fenti szakasz van, akkor nem tudod úgy csapra verni? Akkor inkább szétszórtabb az ember, exaltáltabb?
Nagyon. Tehát akkor nagyon. Tehát a infantilizmusig vagy jókedvű, szárnyaló, az előbb ezt a szót használtad, minden lehetséges. Úgy érzed magad, hogy előtted áll az élet, mint hogyha 18 éves lennél, és bármi lehetsz, űrhajós. Birka pásztor a Hargitán. Vagy zongoraművész. És nem jók.
De akkor örülsz az életnek?
Nagyon. Egyébként is örülök az életnek, mert nem tudom, milyen nem lenni, szerencsére. De hát az élet, hogyha belegondolok, milyen elképesztő, csodálatos. Tehát én nem értem ezt a rendet, ami mögötte van. Ezt a láthatatlan. Mintha volna egy ilyen szuprahumán erő. Ezt a fogalmat most én alkottam. Ez azt akarom mondani, hogy valami ember fölötti szervező erő, aminek nem ki vagyunk szolgáltatva, hanem a részesei vagyunk. Ezt nevezhetik a vallások másképp, én így nevezném. Ez egy csodálatos dolog, hogy van egy ember, van egy másik ember, ez az ember akar valamit, a másik ember akar valamit, megegyeznek valamiben, és végül egy teljesen másik dolog sül ki belőle. Az ő akaratukon kívül. Nem értem, hogy ezt ki szervezi, vagy mi szervezi. Minden esetre csodálatos dolog élni. Mindenkinek, aki az öngyilkosság gondolatával foglalkozna, azt le kell, hogy beszéljem.
Mivel tudnád őt meggyőzni?
Semmivel, igazából ő saját magát tudja meggyőzni. Tehát amikor ott állsz a szakadék szélén, és le akarsz ugrani, akkor senki nem tud meggyőzni. Tehát csak saját magadnak tudsz segíteni, más nem. Tehát ne jöjjenek nekem se ilyen hülye szövegekkel. Tehát nem bírom. Tehát ugye, hogy majd lesz jó, meg nem bírom. Se a vigasztalás, se a hülye pozitív szövegeket, attól heróton van. Teljesen.
Majd szólsz, hogyha nagyon belülre merészkedem, de tudod jó velünk azt érzékeltetni, hogy akkor, amikor olyan nagyon sötétnek és reménytelennek tetszik minden, akkor milyen mechanizmusok járnak az ember fejébe? Akkor mit érez?
Hát az én elsődleges tapasztalatom az üresség érzet. Hogy olyan üres vagy, mint egy szekrény, mint egy üvegszekrény. és mindenki beléd lát, és nincs benned semmi. Tehát ha mondjuk úgy képzeled el magad, hogy a tudatod az különböző polcokból áll, és ezeken a polcokon vannak különböző dobozok, kategóriák, és ezek a kategóriák tartalmazzák a te életed szervező elvei szerint a világról alkotott elképzeléseidet, akkor azt kell mondanom, hogy abban az állapotban, amikor én lent vagyok, akkor ezek a dobozok, kategóriák, polcok eltűnnek. Nincsenek ilyen, nincs belül semmi. Csak üresség van. És az meg nagyon fáj. És azt akarod, hogy múljon el ez az üresség, mert úgy érzed magad, mint egy bőrzsák. Tehát van ez a hámszövet, ez az emberi bőr, és egy nagy nulla vagy benne.
Ilyenkor tud arra gondolni az ember, hogy ez egy keddi nap, de pénteken majd értékesebbnek fogom látni magam?
Nem. Nincs jövő. Ilyen időtlen. Annyiban vagyok én már rutinos, hogy miután már sokszor megtörtént velem az elmúlt 20-valahány évben, hogy egy hétig, 10 napig így kiléptem az életből, és beléptem az üresség zónába, hogy okos vagyok már, és tudom, hogy el fog múlni egyszer, hogy mikor, azt nem tudom, de tudom, tudom, okossággal tudom kezelni.
De ez rutin kérdése.
Igen, sajnos igen.
Az ember tudatosítja magában az, hogy ez el fog múlni.
Igen, akkor persze nem hiszed el, amikor ebben benne vagy, de okosnak kell lenni.
Musso írja azt az egyik hőséről, hogy jobban félt az élettől, mint a haláltól. Egy kicsit így tudod definiálni?
Nem, én nem félek. Nem félek. Nem. Nem félelem van benned, hanem üresség, és nem akarni vágyás, nem akarni levés, nem akarsz akarni semmit. Főleg magadat nem akarod. Nem akarod elviselni magad. Nem tudod elviselni magadat. Azért nagyon jó ilyenkor sok altatót bevenni, és akkor aludni, és akkor meg kipéned, és addig se gondolsz arra a hülyére, aki vagy. Arra a nagy zéró, semmire. Egyébként a Zsoltnak az első két betűje, a ZS, az azt jelenti, hogy zéró semmi. Erre a múltkor jöttem rá egy könyvemet írtam.
Mert ebben nagyon hiszel, ugye?
Miben?
Betűk, számok, jelentéstartalmában, mögöttes.
Nem hiszek, nem hinni kell benne, hanem jelentéssel bírnak számomra.
Vissza még egy mondatra, vagy mondat erejéig, arra az időszakra, amikor azt mondod, hogy nagyon lent vagy. Ilyenkor például az ember egy kicsit el is hagyja magát? Tehát teljes mértékben elszigetelődik, a legelemibb lépések is nehezére esnek? Nem tudom én, a tisztálkodás, kimenni a levegőre, megborotválkozni.
Hát nem tudom más, hogy csináljon. Én nem akar nem bevezetni a kedves hallgatókat a hálószobámba, de ezt úgy kell elképzelni, hogy fekszel az ágyban, nem eszel, és várod, hogy elmúljon az az állapot, hogy egy nagy nulla, üres senki vagy. Az a taktikám, hogy nem szeretek emberek közé menni olyankor, és nem szeretem, hogyha szem, az már egy jelzés, mert okos vagyok, hogyha nem bírok mások szemébe nézni, akkor már kezdődik valami. És ezért nem is szeretek lemenni, mert nem szeretem, hogyha rám néznek olyankor, mert az embereknek a szeme olyankor olyan, mint a pengem, mert nagyon az emberek tekintete az rettenetes. Se rettenetes késé tud változni, már úgy értem, hogyha meghosszabbítod olyan, mint egy tör, és akkor én azt szoktam csinálni, hogy van egy kisbolt a közelünkben, én oda a zárás előtt 10 perccel éjszaka bemegyek, és akkor gyorsan összekapkodok pár dolgot. Tojás szoktam általában, krumplit és savanyú káposztát ebből bevásárolok, és akkor azért eszem, hogy tudom, hogy enni kell, de egyébként napi egy tojás, vagy egy szem krumpli, egy kanál savanyú káposzta, és akkor azzal így el vagy. De nem azért teszem, mert éhes vagy, egyáltalán nem akarsz enni, csak tudom, hogy enni kell. És akkor ez így tart, mondjuk egy hétig, 10 napig, a leghosszabb periódus az 3 hét volt. Ez nagyon rossz volt, akkor fogytam 13 kilót, de nem baj. De visszajött. És aztán elmúlik. Tehát,
azt tudod velem érzékeltetni? Tessék? Az átmenetet, azt tudod velem érzékeltetni?
Nincs átmenet, az a baj. Tehát, hogy nem, én úgy el, kitaláltam egy fogalmat, hogy non-kauzális depresszió. Nem tudom, van-e ilyen, mert nem vagyok felkészült, de non, tehát, hogy nincs oka. Nem tudod, hogy mitől esel össze, hogy mitől vagy az ágyban egy hétig, de nem tudod, hogy mitől jössz ki.
És tulajdonképpen ez pár perc vagy pár óra alatt, ez az átmenet, mint egy kapcsoló, hirtelennyiben átvált?
Igen, főleg amikor szinten vagy, jó szinten vagy, és elkezdesz pörögni, az félelmetes, mert akkor hirtelen így, mint ilyen turbólöketet kapna valahogy a szervezet, és akkor elkezdesz így, nagyon vidám vagy, és nagyon sziporkázó. Nagyon vicces. Csak most nem vagyok jól, ne haragudj.
Hagyjuk abba?
Nem. Csak most tudnék másképp beszélni, csak most nem, most kicsit nem vagyok jól.
Őszintén beszélsz, ez látszik, és nagyon bármikor mondhatod, hogy nincs kedved.
Nem.
Ami szerintem egy nagyon fontos dolog, és nem titok, hogy beszéltünk előtte mi telefonon, és nekem nagyon tetszett az aspektus, amit te felvetettél, és azt mondtad, hogy szeretnéd, hogyha erről szó kerülne, nevezetesen, hogy a környezetnek mi ebben a felelőssége? Hogy kell erre felkészülni? Mert hogy fel lehet készülni? El lehet mondani embereknek, hozzátartozóknak, hogy mire számíthatnak? Mi az ő cselekvési, vagy nem tudom, mozgásterük?
Igen, a beszélgetésünkből ezt tartom a legfontosabbnak, nem az én nyafiságomat, nyafogásomat. Tehát azt szeretném mondani, hogy ha van egy bipoláris ember, akkor azt javasolnám, vagy tanácsolnám, ha szabad tanácsolni bárkinek bármit, hogy ne csak ő menjen el a pszichiáterezés pszichológushoz, hanem menjenek el a hozzátartozó is, és érdeklődjenek arról, hogy hogyan lehetséges elviselni ezeket a szakaszokat, és legyenek nagyon megértőek, mert amilyen nehéz elviselni egy bipoláris embernek saját magát adott periódusokban, sokkal nehezebb a környezetének, mert sokan azt hihetik, hogy valami rosszat tettek, baj csináltak, megbántották a másikat, és azért ilyen mufurc, vagy nem tudom, pedig erről szó nincs, és meg kell, hogy értsék, hogy hagyni kell ilyenkor. És nem tudom máshogy csinálja, mert én nem szeretek erről beszélgetni másokkal, tehát nem tudom, nincsenek bipoláris ismerőseim, akivel ezt így nagyon boncolnám, mert nem akarom tudni. És nekem az a tapasztalatom, hogy a hozzátartozóknak kell igazán a pszichológusi és pszichiátriai segítség, nem rendszeresen persze, hanem időről időre az, hogy el tudják viselni az olyan hülyéket, mint amilyen én is vagyok néha. Tehát igen, nagyon fontos ez, mert én szerintem bipoláris depressziósból ebben az országban rengeteg van, több százezer ember. Csak ők alkoholistának gondolják magukat, pedig szerintem depressziós ez az ország, és nem alkoholista.
Mert ugye sokszor társul szenvedélybetegséggel?
Nem tudom, ebben nem vagyok szakértő, csak azt gondolom, hogy sokan alkohollal kezelik, és valójában a világranglista elején nem alkoholista nemzetként vagyunk szerintem, vagy nem úgy kéne szerepelnünk, hanem depressziós nemzetként, és szerintem sok szegény ember, vagy szerencsétlen ember, most szegényen nem anyagiakat értek, hanem beteget, ők nem nincsenek tudatában, ők csak azt érzik, hogy nincsenek jól, és hogyha kicsit isznak, akkor ellazulnak, és az milyen jó, és minél többet isznak, annál jobban ellazulnak, és akkor alkoholizmus a vége.
Mikor cselekszik jól egy hozzátartozó, egy bipoláris személyiséggel kapcsolatban?
Nem tudom, csak a saját példámból tudom mondani. Tehát nem, általában nem tudom.
Veled hogy kell ilyenkor jól bánni?
Nem szabad hozzám szólni egyáltalán, és nem kell vigasztalni. Most a lenti szakaszról beszélünk.
Igen, persze.
Ja, igen, nem szabad a szemembe nézni, nem kell hozzám szólni, nem kell vigasztalni, nem kell azzal jönni, hogy az élet csoda szép, mert én nagyon jól tudom, hogy az élet csoda szép. Nem kell azzal jönni, hogy van egy nagyon szép, okos kislányom, mert nagyon jól tudom, hogy van. Békén kell hagyni, el fog múlni, és kész.
Hogy reagált, vagy reagál erre a környezeted? Mondtad, hogy van egy szerelmed. Hogy történik ilyennek a beavatása? Te szereted elmondani, felkészíted a hölgyet arra, hogy Itt előfordulhatnak időszakosan ilyen időszakok is.
Én szándékosan a találkozásaink, első találkozásaink egyikén már mondtam neki, hogy vegye számításból, hogy elképzelhető, hogy lesz olyan egy-két hét, amikor kilépek az életéből, és nem leszek jelen. És szerencsére ez még nem történt meg, de azt hiszem, hogy kicsit fél tőle, hogy meg fog történni. Nincs fölkészülve rá szerintem, de ez csak az én megérzésem.
Volt olyan, aki megrettent, amikor ezt előre elmondtad?
Hát persze. Olyan is volt, aki megkérdezte, hogy ha rosszul vagyok, akkor félnie kell attól, hogy lesz úram. Jaj, te, ez annyira dehonestáló. Egy szúnyogat is lelkifúdalással csapok agyon, nem hogy embert megütni, hát itt egy leszú, konkrétan leszúlásról volt szó, tehát, hogy rohangálok a késsel, ezt a hülyeséget. Szóval nem elmebeteg vagyok, nem agresszív állat. Tehát sok ilyen eset volt, amikor...
Ezek megsebeznek, vagy feldühítenek?
Feldühítenek inkább, nem megsebeznek. Feldühítenek, aztán elmúlik, csak dühös leszek. Tehát, hogy mit gondolnak ezek az emberek? De mondjuk végül is érthető, hát én se vagyok tájékozott, pedig én beteg vagyok. Akkor ők miért lennének azok? Ha te újságíró vagy, és egy népszabadságnál dolgozol, akkor nem mondhatod ezt a szerkesztődnek, hogy bocs, éppen nyilv fogok, és nem megyek el egy eseményről tudósítani. Ilyen, ez kizárt. Ez kizárt. Ilyen nincs, és nem is volt.
De ilyenkor milyen fajta tartalékokat kell mozgósítani az ember?
Hát rettenetes. Hát emlékszem, hogy volt ilyen lenti szakaszon, mentem egy sajtótájékoztatóra, és konkrétan fütyült a szél a fejemben, mert olyan volt, mint hogyha egy golyó átment volna rajta. És annyira nem voltam jól, hogy bementem a sajtótájékoztató helyszínére, és odaültem a pulpitusra, ahol egyébként a polgármester szokott ülni. És akkor kipakoltam a dolgaimat, és így néztem, és nem értettem, hogy miért bámulnak a kollégák, ez a fogalmam nem volt. És akkor bejött a polgármester, és akkor így nézett, hogy én hol ülök. Akkor észrevettem magam, hogy ja. És akkor odaültem az újságírók közé. De az nem volt, nem volt jó nap, mert mentem az utcán, és megtántorodtam, mert olyan volt, mintha eltalált volna egy golyó.
Ezeknek rájöttél az eredőjére? Ezek halucinációk?
Nem tudom. Mondjuk téveszmének szerintem. De nem tudom, mert nem olvastam utána, meg nem. A tudat az nagyon... az sok mindenre képes, az megcsinál olyan dolgokat, hogy beváltja a fenyegetőzéseidet.
Te mondtad egy 24-nek adott interjúban, hogy önmagam elől elmenekülni nem tudok.
Sajnos. Sokszor akartam.
És olyankor mit csinál az ember? Mivel próbálkozik, hogy elmeneküljön?
Vannak különböző megoldási javaslatok, de egyiket sem tanácsolnám senkinek. Tehát itt az öngyilkosságra gondolok.
Nem is kell azt most részleteznünk, te tettél pár kísérletet, ezeket utólagosan az ember restelli? Önmaga, a családja, az emberek előtt, vagy úgy van vele, hogy ez kikerülhetetlen és megúszhatatlan?
Hát nem pár kísérletet tettem, hanem kettőt. Hát nagyon szégyellem, igen. De legalább annyi haszna volt, hogy tudom, mi játszódik le az ember fejében a tervezett halál előtt néhány perccel, és a másik haszna az volt, hogy semmiféle halálfélelem nincs már bennem, mióta ez megtörtént. Egyáltalán nem félek a haláltól. Tehát semmi. Úgy gondolok rá, mint az élet felejárójára. Az ég kék, a fű zöld, az ember meghal.
De lehetőleg minél később?
Lehetőleg.
A hozzátartozókra, mondjuk a kislányodra gondolsz ilyenkor, hogy már miatta is nagyon sokáig itt kell lenni?
Persze, de azért megvettem a sírhelyemet, biztos, ami biztos. És alkuttam belőle.
De miért vetted meg?
Nem akartam, hogy a hátam maradottak fizessék.
Sokat gondolsz rá? A halálra?
Nem. Mióta mióta volt ilyen kísérletem, az nem. Nem. Egyszerűen nem, nem. Tehát mi több, nem, nem.
Azóta, ha jönnek ilyesfajta démonok, azt már megtanulta az ember szabályozni és lecsillapítani?
Nem volt azóta ilyen késztetésem, mióta megtörtént ez a legutóbbi.
Rájöttél az okára, hogy miért nem?
Nem, de nem is gondolkodtam rajta. Jobb ezeken nem gondolkodni. Van nekem, mint gondolkodni. Műfordításokon például. Milyen jó, milyen szép a magyar nyelv. Azon sokkal jó gondolkodni. Milyen gyönyörű a magyar nyelv. Milyen szép szavaink vannak. Például tudtad, hogy hogyan mondták a régi magyar nyelven azt, hogy árva?
Nem.
Ég aljai.
Nagyon szép. Ezt hol találtad?
Nagyon sokat olvasok ilyen régi szövegeket, és akkor... Én nagyon szeretem a magyar nyelvet, és nagyon szeretem a régi magyar nyelvet, a nyelvújítás előtti magyar nyelvet, és az egyik szövegben találtam, azt hiszem, hogy 16. századi. Ég aljai, milyen gyönyörű.
Milyen érdekes, hogy ez a szó maradt meg, az árvának a szinonimája.
Igen, szóval ezeken sokkal jobb gondolkodni, mint a halálon. Halálon minek? Azt hiszem, hogy egy görög filozófus mondta, hogy amikor a halál van, én már nem leszek, amikor én vagyok, a halál még nincs. Akkor minek gondolkodjunk róla?
Ne is gondolkodjunk róla. Következzék be nagyon-nagyon sokára. Most nem titok, utaltál is rá az interjúban, hogy most nem a legjobb szakaszban vagy.
Nem, de leszek jobban.
Nagyon köszönöm, hogy most vállaltad ezt az interjút.
Köszönöm szépen, nagyon remélem, hogy segíthettem vele embereknek.
Én biztos vagyok benne. Nagyon köszönöm.
Köszönöm.
Ez volt az első lélekben dr. Vizin Gabriellával és Kácsor Zsolttal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Rózsa-Hegyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.